Ez a legperverzebb szélső liberalizmus, amitől nem mondhatom, hogy boldog karácsonyt, mert majd valakinek fáj, de közben egyébként más, meg minden más ünnepet elsüthet.
Mert te multikulti akarsz lenni, például a szaudarábiai hercegség, vagy ilyesmi, szó szerint körbe röhögik ezt a túlzott udvarias, mindenkinek meg akar felelni hozzáállást.
A másik oldalon meg az van, hogy már pedig itt karácsony van, és te dögöljél meg, és kussolj, és menj innen. Sziasztok, ez itt a Létkérdések Podcast, egy hitvita podcast, engem Szilvai Péternek hívnak, és az ateista oldalt képviselem, és itt van velem barátom Szabó Viktor a keresztény oldalról, hello!
Szia Péter, sziasztok!
Hallgathatók vagyunk Spotify-on, Apple Podcast-en, YouTube-on, Podpeden, Podcast.hu-n és Deezer-en. Kommenteljetek, hogyha YouTube-on nézitek, nyomjátok meg a csengőt és kövessetek be, írhatok e-mailt is, létkérdésekpodcast@gmail.com. Itt a karácsony mindjárt, úgyhogy boldog ünnepeket kívánunk mindenkinek, boldog karácsonyt. Hú, pont erről akartam pár szót mondani, hogy a boldog ünnepeket mennyire neutrális kifejezés.
Uh-huh.
Nem szándékosan mondtam ezt most amúgy, de gondoltam, hogy egy 5-10 percben kitérhetnénk erre a témára, hogy ateizmus kontra vallási ünnepek, vagy vallási gyökerű ünnepek. És itt konkrétan arra gondolok, hogy van az az irány, amikor a nagy egyenjogúság, meg mindenkinek a szabadságának elismerése jegyében inkább eltörlünk dolgokat, semmint hogy hozzáadunk. Például ez, hogy nehogy azt mondd, hogy boldog karácsonyt, mert akkor mi van, ha valaki nem karácsonyt ünnepel, és akkor annak az valahogy rossz, hanem mondd azt, hogy boldog ünnepeket, és akkor az egy
mindenki ilyen boldog
dolog. Ez itt Amerikában ugye nagyon erősen megvan.
Igen.
De ez
igen,
egy fura dolog, mert ha vallásszabadságot meg a világnézeteknek a kölcsönös elismerését és tolerálását hirdetjük, akkor azt mondanám, hogy persze, hogy mondhatod azt, hogy boldog karácsonyt, és ha valaki úgy válaszol, hogy happy Hanuka, akkor ez mindegyik egy jó kívánság. Nem látom be, hogy hogyan fájhat valakinek az, hogy valaki más, valami mást ünnepel. Gondoltam, erre szánhatnánk egy pár percet.
Igen, ez szerintem ez a tendencia más dolgokban is megfigyelhető, ez a nem akarunk megbántani senkit, és inkább olyan dolgokat választunk, amik biztos vagyunk benne, hogy másoknál nem ütik ki a biztosítékot. Lehet, hogy ebben egyébként egy ilyen üzleti pragmatizmus is van, hogy például egy bolt kirakatára azt írod ki, hogy boldog ünnepeket, akkor lehet, hogy kevesebb vásárlót fogsz elriasztani ettől, mint hogyha kiírod, hogy boldog karácsony. Egyébként a mostani ilyen cancel culture-ban egy-két esetet, hogy mondjam, hogyha végig gondol az ember, talán nem is annyira alaptalan. Nem tudom, te mit gondolsz erről?
Ünnepeknél ilyen cancel dolgot nem annyira figyeltem meg, de azt a furcsa ellentmondást megfigyeltem, hogy például vegyük a mi cégünket, ahol dolgozom. Egyre nagyobb erőforrás van abban, hogy ünnepeljük más kultúrák ünnepeit, amikről tudjuk, hogy erősen reprezentálva vannak a cégben. Például kínai új évet minden januárban széleskörűen ünnepeljük, és még van egy-kettő, amiket igazából meg se jegyeztem, és ez nekem fura, hogy szerintem ez tök jó, lehessen kínai új év, de ugyanakkor lehessen azt is írni, hogy Merry Christmas. Az lenne a lényeg, hogy mindegyik lehessen, és a sokszínűség és mindenki elfogadása, azt nem úgy kell elérni, hogy mindenki szürke lesz, hanem akkor mindenkinek a saját kulturális dolgait lehessen kimondani. Szóval van ez a fura kettős mérce, biztos az a logika, hogy a karácsony már eleve a legdominánsabb, és akkor egyenlítsük ki, és akkor azt nem mondjuk, a többit meg mondjuk, és akkor majd kiegyenlítődik ez a mérleg. Nekem ez fura.
Igen, ezzel kapcsolatban eszembe jutott egy ilyen céges antirasszizmussal kapcsolatos előadás. Ott mondott valaki egy érdekes példát, ami rávilágít sok erre is, hogy képzeljünk el egy ilyen mozgó járdát, tudod, mint ami a reptereken van, nem lépcső, hanem csak így járda is visz, azt jelképezi a társadalmunkat, a rendszert, ami van egy ilyen alapsodrása, és azt mondja, hogy ha te nem lépsz sem erre ezen a járdán, te akkor is mész előre. Tehát ahhoz, hogy egy helyben álljál, ahhoz neked visszafelé kell lépned. És itt kapcsolódnék az ünnepekhez, hogyha te azt feltételezed, hogy a rendszerben van egy negatív sodrás, legyen itt most akár a rasszizmusról, vagy akár a kereszténység dominanciájáról, akkor te akkor tudsz valójában egyenlőséget elérni, hogyha megcsorbítod a domináns lehetőségeit, és ezzel szinte az ő kárára emeled meg a kisebbségeknek a lehetőségeit. Mert ekkor lesz az igazi egyenjogúság, mivel a rendszerben van egy ilyen beépített ilyen torzítás, egy ilyen alapsodrás.
Hát szerintem valahol én azt látom az elválasztó vonalnak, hogy bárkit mesterségesen hátráltatni nem oké. Legyen az az ünnep, vagy legyen az egy rassz. Visszatérve az ünnepekre, ha valaki azt mondja bárkinek, és ez nem kell, hogy a karácsony legyen, vagy egy keresztény ünnepe, hogy te nem ünnepelheted meg, vagy nem adhatsz hangot, vagy nem fejezheted ki dekorációval, vagy akárhogy a te vallásodhoz kapcsolódó ünnepeket, az nagyon nem oké, és óriási nagy piros nyíllal mutatok a 20. század felé, hogyha példákat szeretnénk arra, hogy ez hogyan nem oké. Uh-huh. Támogatólag lehet fellépni például kisebbségek mellett, de akár kisebbséget, akár többséget mesterségesen és csak ez alapján visszahúzni, az szerintem nincs rendben. Mert ez lényegében maga a rasszizmus. Lényegtelen, hogy valaki a domináns szint próbálja szürkíteni, vagy egy mellékszint, ne tedd. Illetve még az jutott eszembe egyébként, ugye ateista keresztény hitvita podcastről van szó, például ugyanennek jegyében azzal a szélsőséggel sem értek egyet, hogy keresztény gyökerű ünnepeket például eltörölni az ateizmus jegyében, vagy egyébként bármely vallás ünnepeit eltörölni, vagy bármely vallást mesterségesen akár törvényileg tudod visszafojtani. Ez egy nagyon ritka szélsőség, tehát ezzel még én is nagyon-nagyon-nagyon ritkán találkoztam. De hogyha bárki, bármely politikai erő ezt hirdetné meg, első lennék a tüntetésen a sorban. Aztán persze van, hogy belém kötnek ugye, hogy de te nem is ünnepelhetnéd a karácsony, mert nem hiszel abban, hogy mondjuk Jézus megszületett, meg ő volt a megváltó, meg stb. De ez meg szerintem már olyan fölösleges kötekedés, tehát az ünnepek már, és különösen a keresztény ünnepek is ugye összefúzionálódtak azért kulturálisan sok mindennel, tehát ez egy sokkal több gyökerű kulturális dolog. Az ünnepek nem azért vannak, mert rohadtul értelmük van racionálisan, hanem inkább olyanok, mint a zene meg a tánc, hogy egyszerűen csak szeretjük csinálni.
Ami szintén egy érdekes téma, amiről hallottam, az a menedzseri esztétika. Nem wow. tudom, hogy erről hallottál-e, de hogy...
Semmit, de nagyon érdekes két szó együtt.
Igen, tehát, hogy van egy ilyen Aaron Rand nevű gondolkodó, van egy podcastje, amúgy keresztény férfiről van szó. Ő is New Yorkban élt, meg dolgozott, és ott találkoztam vele először személyesen, és most ő is Indianapolisba költözött, ahol mi is lakunk. Tehát így van egy ilyen személyes ismerettség. Az egyik podcastjében erről beszélt, tehát amikor bemész egy házba, akkor el lehet dönteni viszonylag könnyen egy házról, hogy oda az ember miért jár. Tehát aludni jár, vagy csak befektetési célból vette ezt a házat, vagy ez mondjuk a nagyszülőinek a háza volt. És ez a menedzseri esztétika, ez lényegében ez is az ilyen szürke, nem domináns színek, ez az abstrakt formák, amik biztos, hogy nem veri ki senkiben a biztosítékot. És itt is az a tendencia, hogy ne bántsunk meg senkit, hogy olyan módon díszítsük fel a házat, hogy ha nem is mindenki otthon érzi magát, de hogy senkinek se legyen túl sok, vagy túl domináns.
Ezt tökéletesen értem, amit mondasz. Ezt nagyon sok helyen látom egyébként, nem is csak építészetben, de a legtöbb hétköznapi tárgynak a dizájnjában a ruhák, a tömegautók mennyire egyformák és unalmasak, a telefonok, a legtöbb minden, ez nekem kifejezetten egy ilyen zavaró motívum a kapitalizmusban, ahol ugye tömegre termelsz, és ezzel furcsa mód kiszürkül, ilyen jellegtelenné válik, minden az átlag felé húz, és egy ilyen limonádé, gagyelláré tömegcuccokat kapsz mindenhol.
Igen, igen. És van ebben egy nagyon érdekes összefüggés azzal, hogy az amerikai társadalmat átvette egy ilyen menedzseri réteg. Tehát, hogy egyre többen menedzserek, felsővezetők, stb. És egyszerűen az igazán jó minőségi termékekből nincsen annyi, hogy mindenkinek jusson. Mert már nagyon túl sok gazdag ember van lényegében. Erre jött válaszul, hogy az emberekben megpróbálják tudatosan leépíteni az igazán szép dolgok iránti vágyat. Hogy hogy ne zavarja őket, hogy ez a dolog pontosan ugyanolyan, mint a... elkopik az emberekben az igazán az esztétikai érzék, és ezáltal lehetőség van arra, hogy sokkal tágabb réteget el tudjanak látni ilyen felső középosztálybeli cuccokkal. Mert a tömegtermelés csak ilyen szinten tud úgymond tömeget termelni, hogyha te ragaszkodsz ahhoz, hogy a te órádat kézzel tegyék össze, abból nincs annyi, hogy mindenki, aki meg tudja fizetni, az annak legyen. Már bocsánat, nyilván akkor följebb mennének az árak, de érted, hogyha nincs is benne az emberben ez a vágy, igazi minőségi szépség iránti vágy, akkor megvan oldva a kérdés. Tovább lehet skálázni, tovább lehet növelni a termelést, és tovább tudnak gazdagodni az emberek, és úgy érzik, hogy ők előre mennek a ranglétrán, pedig nem veszik észre, hogy igazából nagyon sokan előre mennek, és relatíve igazából nem jelentős ez előrelépés.
Itt azért, amit leírsz abban, ugye tényleg a jólét az objektíven megnézve növekszik. Viszont ezzel párhuzamosan ugye van ennek a másik oldala, hogy mennyire drága lesz minden, ami egy kicsit is nem tömeg. Vagy hát ez relatív, lehet, hogy csak hozzászoktál. Valószínűleg a tömegtermelt cuccok ára irreálisan alacsony. Inkább ezt mondanám, hogy amit a legtöbb például ruhákért fizetünk, és most nem a márka áráról beszélek, hogy egy márkás ruha drága, de csak venni mondjuk egy pólót, egy akármilyen pólót, az irreálisan olcsó. Ellenben, hogyha meg elmész a picit egyedi irányba, most pont nézegettem ilyen, próbáltam keresni ilyen nyers pamut anyagból készült ruhákat, és hát ilyen egy pulóver az már 40, 50, 60, 70, és így mondom, hogy Jézus, hogyha itt csak föl akarok öltözni egy darab szedbe, akkor ott hagytam 200 ezer forintot.
Kilépsz a fősodrásból.
Igen.
De amúgy érdekes ez a diszonancia, hogy mennyire nyomatják ezt a diverzitást, meg a sokszínűséget, és ugyanakkor meg mennyire nem ezt tapasztaljuk, meg nem úgy érzem, hogy e felé haladunk tényleg. Hogy ez a diverzitás, ez, ha van, akkor ez nagyon erőltetett. Ez a céges pénzből támogatott kínai újéves izé, hogy be tudják írni a részvényeseknek a hírlevelébe, hogy ők mennyire nagy hangsúlyt tesznek erre. Tehát az ilyen organikus diverzitás az egyre kevesebb, és ami pedig van, az inkább ilyen mesterséges. És ahogy beszéltük, sokszor más hangok elfolytásán alapul.
Azt mondja a szélső ballib, woke, stb. Kurzus, hogy abszolút freedom, de közben rohadtul nem ezt érezzük, hanem azt, hogy nagyon vigyáznom kell arra, hogy mit mondok. Pont nem egy ellazulást és felszabadulást igen. érzek, hanem inkább egy ilyen feszültséget, és tényleg ilyen árgus szemekkel kell néznem. Mielőtt a számat elhagyja a szó, még az át kell, hogy menjen a magamba épített cenzúrán. Egyébként az, hogy ez egy két olvasatú dolog szerintem az, hogy például egy cég, mondjuk kínai új évet ünnepel egy amerikai cég, egyfelől persze nem hiteles, másfelől egyébként erre azért fókuszál, mert tényleg rengeteg mondjuk onnan származó munkavállalója van. Ez olyan, mintha mondjuk én fölveszek az én cégembe, maradjunk ennél egy kínait, és tudom, hogy kínai új évet ünnepel, valószínűleg én is csinálnék egy kis ünneplést, mert kedveskedni akarok, és az egyébként egy valós kedvesség. Szóval egyébként szerintem még nem csak abból kell megállapítani, hogy ez most valós jó szándék vagy számítás, hogy mit ünneplünk, és hol alapították a céget. Kicsit rossz indulat van bennünk, hogy egy ilyen arctalan corporation az nem lehet valós jó szándékú, de egyébként meg a terepen emberek vannak, és mondjuk én a saját menedzsmentemről elhiszem, hogy tényleg szeretne kedveskedni a munkáltatóinak. Az más, amikor ugye Pride hónap, hogy az összes nyugati országban a nagymárkák kiszivárványosítják a logóikat, meg a profilképeiket, de mondjuk minő véletlen a szaúd-arábiai képviselet, meg az iráni képviselet, ott olyan, ugyanolyan maradt a logó, oda valahogy nem jutott el ez a Pride hónap, milyen érdekes, mint hogyha itt valaki inkább számításból csinálná ezt, és nem azért, mert hisz benne.
Én sokszor elgondolkodom azon, hogy ez az egész, például ez a diverzitás iránti törekvés, emögött mennyi a valós szándék, és mennyi az, hogy effektíve látják azt, hogy ha nem csinálják, akkor ez a reputation risk. Tehát, hogy akkor megvádolják őket, hogy ők ilyen, milyen kirekesztők, és egyszerűen...
Zsarolva vannak konkrétan.
Egyszerűen ezt akarják elkerülni, hogy ilyen negatív üzleti hatások legyenek ebből, hogy nem csinálnak valamit.
Egy ilyen kimondatlan zsarolás van, egy ilyen arctalan nyilvánosság részéről.
Uh-huh. Igen, egyébként arra is gondoltam, hogy amikor mondod, hogy a te vezetőidben van egy őszinte vágy arra, hogy jól érezzék magukat, különbséget tennék, hogy van a cég, meg van a cégnek az alkalmazott gárdája. Én a cégre, egy ilyen multi cégre úgy gondolok, hogy ha tudná a cég, hogy te akkor is ugyanolyan termelékenyen, ugyanolyan sokat fogsz hozni neki, mint hogyha nem figyelne oda bizonyos dolgokra, akkor szerintem nem figyelne oda bizonyos dolgokra, mert egyszerűen...
Attól tartok ez a tapasztalat, igen.
Üzleti szempontból ez egy kidobott pénz, tehát az ergonómia például. Mi emlékszem, hogy itt, amikor céget váltottam, a havi fizetésemnek a 10-20%-át megkaptuk zseppénzbe, hogy költsük el magunknak ergonomikus székre, görbített monitorra, meg állítható asztalra, érted? És nagyon örültem, de utána belegondoltam, hogy végül is ez egy befektetés nekik, nem akarják, hogy mondjuk a különböző ilyen alagút szindróma meg ilyesmi miatt te kiessél több hónapra. Tehát értem, hogy a cég az jó szándékú, de minden jó szándék mögött van egy nagyon pragmatikus indok is. Az, hogy például van a munkavállalóknak ilyen mentális tanácsadás, vagy ez az ergonómia, vagy ezek az ünnepek. Tehát ezek mind olyan dolgok, amik azért vannak, hogy jól érezd magad, csináld, amit csinálni kell, és ne menjél el, vagy viszonylag kis valószínűséggel menjél el más céghez.
Hát szerintem így kb. Az ipari forradalom Angliája az, ami megmutatja nekünk laboratóriumi tisztasággal azt, hogy milyen a kapitalizmus. Hogyha az ember megteheti a másikkal, amit nem szégyel. Sőt, hát sok helyen még ma is így dolgoznak a távol-keleten sajnos.
De ugye ha lehet választani mondjuk a szocializmus meg a kapitalizmus között, még mindig inkább, tehát még mindig ez a jobb, nem?
Ugye arról van szó, hogy van egy laboratóriumi tisztaságú kapitalizmus, ami a ipari forradalom Angliája, és van egy laboratóriumi tisztaságú szocializmus, amit talán itt a keleti blokkban ismerünk, hogy milyen volt az. Egyik szélsőség sem jó. Az egy rosszul feltett kérdés, amikor ez a két szélsőség létezik. Nyilván a kettő között van a megoldás, nyilván az van, hogy menjen a piac, mert az minden hajót megemel, de hogyha nincs ez valahol, az emberiességet nem a tőke maximalizálás fogja behozni. Lásd ugye, amikor beszéltünk erről az önvezető autóknál, hogy azt az önvezető autót, amelyik a saját gazdáját, aki ezért sok pénzt fizetett, nem áldozza be mondjuk egy ártatlanul az úton áthaladó kislányért, azt nem a kapitalizmus fogja kitermelni, hanem az állam fogja kikényszeríteni.
Igen.
Visszatérve az ünnepekre egyébként, azért ez, hogy ki a kisebbség, meg ki a többség, az ünnepek esetében szerintem onnantól kezdve, hogyha egy ember megjelenik egy másik kultúrából, és ő beköltözik, az egy invalid mondás, hogy a te kultúrád az itt nem bír gyökerekkel, és ezért mondjuk ne ünnepelj, vagy ne mutasd, vagy vedd fel a miénket, mert az ember saját maga már egy darab is hozza magával az ő gyökereit onnan, ahonnan jött, és ez lényegtelen is, hogy ez hány darab.
Itt szerintem ilyenkor abban érdemes belegondolni, hogy ez a gondolkodás, amit te most felvázoltál, ez mennyire kultúra specifikus. Veszel egy X országot, ami nem valamelyik nyugati ország, jelöljük A országgal, és azt mondod, hogy megvan egy nyugati ország, egy nyugati cég, és van egy darab A dolgozó, az az A dolgozó az már figyelmet érdemel, stb. Na most gondolj bele, hogy vajon abban az A dolgozó országában, hogyha van egy cég, amiben mindenki A országbeli, kivéve mondjuk te, akkor te rád hogyan fognak reagálni?
Mert hát, hogy van-e reciprocitás?
Igen, mert szerintem nincs, nagyon nincs. Tehát ez a túlzott udvariasság visszájára is hat. Például a szaudarábiai, mit tudom én, hercegség, vagy ilyesmi, ott szerintem szó szerint körbe röhögik ezt a túlzott udvarias, mindenkinek meg akar felelni hozzáállást, mert azt látják, hogy ezzel saját magadat lövöd lábon, a saját gyökereidet tagadod meg, mert te ennyire multikulti akarsz lenni, de nem tudsz, mert mindig van valami gyökér, csak maximum nem tudsz róla, és megtagadod. Ők pedig egyszerűen azt mondják, hogy nem, mi itt vagyunk, mi nekünk ez a kultúránk, ha tetszik, akkor itt maradhatsz, ha nem, akkor mehetsz amerre szeretnél, és ugyanakkor, hogyha pedig szerintem, hogyha jönnek, akkor ők ezzel a hozzáállással jönnek. És ezt most én tisztelettel is pozitívan mondom róluk, hogy ő bennük sokkal erősebb a saját kultúrájuk iránti tudat és tisztelet, mint amennyiben bennünk, szerintem.
van igazság abban, amit mondasz. Maximálisan egyetértek, hogy a létező kultúrát azt értékelni és adott esetben védeni is kell. Az arányokra nagyon figyelni kell, egy radikális mennyiségű megjelenés bármilyen újból, az radikálisan boríthat berendezkedéseket, és az lehet veszélyes. De itt is mind a két oldalon vannak ilyen iránytévesztések. Például legyen ez, hogy hú, ez egy keresztény kultúrkör, és bármi, akár vallási, akár életmódbeli ünnepek, stb. Megjelenik emellett. Megjelenik az iszlám, vagy megjelenik a, vagy mondjuk megjelenik a homoszexuálisoknak házasságot engedélyezésnek a gondolata. Mert lesznek emberek, akik ide jöttek, vagy feltámad bennük a vágy, hogy melegként házasodjanak, vagy bármi. Tehát, hogy megjelenik valami, ami plusz, és azt automatikusan úgy értelmezzük, hogy ez egy támadás arra nézve, ami van. Hogyha ez egy olyan kultúra, ami a saját meglévő kultúráját nem ápolja, és hagyja elrohadni, az egy hiba, és persze, ez nem jó. Ugyanakkor valami újnak a megjelenése, és különösen, hogyha ez tényleg kisebbségként történik, tehát most hagyjuk a tömeges bevándorlás meg ilyesmi, ami tényleg nagy kihívás, egy kisebbség megjelenése az tényleg nem más, mint egy új színfolt, és szerintem az is egy rossz szélsőség, amikor automatikusan ezt úgy értelmezzük, hogy hát itt meg van támadva a keresztény kultúra, itt meg van támadva a család intézménye. Megint valahol középen foglalnék helyet ezen a spektrumon. Védd és támogad azt, amit van, ugyanakkor ne láss veszélyt addig, amíg ott nincs feltétlenül veszély, és szerintem van egy paranoia. Nem minden területen, mondom, teljesen változik, hogy bevándorlásról beszélünk, melegházasságról beszélünk, gyerekek nem váltásáról, tehát nagyon tág az a spektrum, hogy az egyes dolgok mennyire veszélytelenek vagy veszélyesek, és pont az a lényeg, hogy ezt a spektrumot látni kell. És ezt nem az a fajta impotens befogadó kultúra teremti meg, amit lényegében most egész eddig kicsit ekésztünk. Hogyha te egy menedzser esztétikus, szürke vászonná rendezed be mondjuk az országot, ahol élsz, akkor jönni fog valaki, aki viszont rohadtul ragaszkodik az övéhez, és össze fogja színezni az ő színével a te szürke vásznadat, és te meg ott fogsz állni impotens, nagyon toleráns valakiként, hogy hát én viszont nem mondom, hogy boldog karácsony, mert hát ha fájni fog neki. Szóval ez nem, én ebben nem látom az értéket, én ebben lúzerséget látok, és ráadásul az adott helyen meglévő kultúrának a elkótya vetyélését.
Igen.
Én valahogy úgy látom összefoglalva ezt a boldog ünnepezést, mint meg annyi ideológia, egy alapvetően jó ötletnek az elhibázott kivitelezése és a túltolása.
Aha.
Én nagyon támogatom a kulturális nyitottságot, mondjuk így, ennek specifikusan migráció területén nagyon jól kimérhető határai vannak, hogy például társadalom szerkezetileg miből mennyi integrálható, stb. Nem lehet túltolni. Rossz iránynak tartom a másik szélsőséget is, hogy már pedig itt karácsony van, és hogyha nálad véletlenül anuka vagy akármi van, akkor te dögöljél meg, és kussolj, és menj innen. Középen van szerintem a megoldás. Miért ne lehetnék én úgy nyitott, hogy közben én egyébként maradok valaki? Ott válik kontraproduktívvá, ott lövi lábon magát ez a nagy nyitott hozzáállás, amikor elkezdi saját magát kiüresíteni cserébe. Én úgymond liberális vagyok, de nem azon az áron, hogy egy senki legyek. És ebbe beletartozik az is, hogy visszatérve megint az ünnepekre, semmi bajom nincsen azzal, hogy itt karácsonyt és húsvétot ünnepelünk, meg európai vagy nyugati újévet, és nagyon hevesen harcolnék, hogyha bárki ezeket ki akarná radírozni. Nagyon örülök, amikor boldog karácsonyt kívánnak, nagyon örülök, amikor bármit kívánnak. Egyik legmeghatóbb pillanata volt életemnek, mikor a keresztanyám, amikor már elég régen találkoztunk, keresztet rajzolt a homlokomra. Nagyon meghatott, mert tudtam, hogy neki lényegében ez a legnagyobb szeretet kifejezés, ami nála létezik.
Aha.
Nem kezdtem ott akadékoskodni, hogy ha, de nincs is Isten, és ateizmus, és
Aha. egy történetet szeretnék mondani, nem mondom el az egészet, aki szeretné, olvassa el. Csak egy ilyen meglátás, hogy szerintem miért van ez az egész. Max Lucado-nak van egy ilyen könyve, hogy Értékes vagy, ami ilyen Foltmanokról szól, ami lényegében arról szól, hogy a Foltmanok mindig egymást pontozzák csillaggal vagy szürke ponttal. Lényegében ott is van egy ilyen like rendszer, és akkor próbálnak egymásnak megfelelni. Közben pedig van néhány manó, akin sem a szürke pont, sem az aranycsillag nem ragad rá, azért, mert ők rendszeresen
fürdenek.
Beszélgetnek Élivel, aki a Foltmanókat, mindegyiket alkotta. Tehát szerintem rávilágít az alapvető problémára, hogy mi emberek, mivel úgymond Istent így kiktattuk az életünkből, marad az, hogy másik emberektől várjuk a véleményt, hogy jók vagyunk-e, jól csináljuk-e a dolgokat, és ez emberfélelemhez vezet. Tehát tudod, a Bibliában van Istenfélelem, és van emberfélelem is. És az egyik igevers, ami engem nagyon elgondolkodtatott, az azt mondja, hogy az emberektől való rettegés csapdába ejt, de aki az Úrban bízik, az oltalmat talál. Szóval, hogy itt a mások véleményétől való krónikus aggodalmat vagy félelmet állítja szemben az Istenbe való bizalommal, és azt mondja, hogy az elsőről, hogy ez csapdába ejt. És szerintem tényleg ez az a csapda, amit látunk, amiről beszéltünk, hogy az ember még saját magát is feladja, megnyírbálja, hogy nehogy kitűnjön a tömeg ideája közül, a mainstream közül. Én ezt látom egyébként a dolognak a mögöttes problémájának.
Azt én nem látom be, hogy ez hogyan függ össze az Istentől való elszakadással, de egyébként egyetértek, sőt, analógnak tartom azt, hogy működik nagyban, társadalmi politikai szinten, közepesen céges szinten, és pont ugyanez működik az egyén szintjén is.
De az a baj, hogy azért a világban ezek a hullámok így ide-oda mennek, érted? És mondjuk eddig bizonyos dolgokat rossznak tartott a társadalom, most hirtelen az utolsó néhány évtizedben ezek most ilyen elismert dolgok voltak. Például egyszer volt egy ilyen megjegyzés, hogy emlékszik még valaki arra az időre, azt írta valaki, amikor a büszkeség még bűn volt. És így belegondoltam, hogy tényleg mennyit változott csak ez a szó, hogy büszke. A Bibliában mindenképpen ez a büszkeség negatíva, beképzeltséggel, gőggel van összefüggésbe. Ma pedig mindenki büszke mindenkire. Teljesen kifordult a szónak a jelentése.
Ez szerintem egy tök jó példa, ha mondjuk a Pride-ot vesszük, hogy legyünk konkrétak. Ez egy tök jó példa arra, hogy van egy célunk, hogy a másféle szexuális orientáltságú embereket elfogadják. Igazából az elfogadás a cél, de azt választjuk, hogy ezt úgy fogjuk kommunikálni, hogy túltoljuk, és a büszke irányba döntjük a mérleget, és szerintem ez bölcsőjénél meghalt ez a stratégia, mert az a lényege, hogy szélsőségesítjük, és hogy erővel valami nagyobbat mondunk, mint amit valójában akarunk, mert igazából nem az a cél, hogy büszke legyél, az a cél, hogy mindenki, csak mondjuk ne bántsanak téged, meg ilyesmi, ez a cél, az elfogadás lenne a cél, de zászlónkra tűzünk egy szélsőséget, ami nem is célunk, csak valami nagyot akarunk mondani, hogy az majd nagyobbat üssön, és belekódoljuk a kezdetektől fogva, hogy szélsőségek csatája legyen innentől, és ebbe bele van kódolva az is, hogy nem fogunk egymással szót érteni, hanem mindenki hisztizni fog oda-vissza. És pontosan ez történt. Valamikor szerintem már idéztem, amikor a szél meg a nap fogadást kötöttek, hogy ki tudja levenni a vándor köpenyét, és akkor a szél az húzta, fújta, hogy csak bírta, és a vándor meg csak minél jobban kapaszkodott a köpenyébe. A nap meg szépen kisugározta a melegét, a vándor megizzadt, és egy idő után magától levette.
Magától levette.
És tényleg ez működik a vitákban is, és emiatt is rendezem e köré az elv köré ezt a podcastet is, nem valami szélsőséges, fundamentalista vadállatot hívok meg. Meg egymással nem így beszélgetünk, mert nulladik percről tudjuk, hogy egy nagyon látványos pankráció lesz, aminek egyébként semmi értelme.
Lehet, hogy szerinted azért van ez a túltolás a dolgoknak, mint amikor ahhoz, hogy teletölts egy pohár vizet, te hozol egy dézsányival, hogy biztos, hogy legalább a pohárba menjen, inkább az ágyúval lősz a verébre, hogy biztos, hogy eltaláld. Egyfajta ilyen beépített amortizáció van ebbe a stratégiában?
Benne van egyrészt az, hogy túl inger gazdag a kultúránk, és ezért, hogyha bemondasz egy ilyen lágy üzenetet, hogy egy picit másképp kéne csinálni, akkor senkit sem érdekel, senki nem rak címlapra, egyszerűen nem működik. Ez egy strukturális probléma.
Aha, tehát ki kell tűnni.
Viszont én ennél többet látok bele, mert szerintem ez egy nagyon mély, ösztönös, zsigeri hozzáállás az érdekérvényesítéshez. Itt lelki szemeim előtt azt látom, amikor mondjuk egy ember régen az evolúciós dzsungelben, ha bármi hozzád ért hirtelen a sötétből, akkor neked az volt az érdeked, hogy izomból oda csapjál, még mikor nem is láttad, hogy mi az, még az eszeddel semmit sem fogtál fel, de már szúrd oda a dárdádat, mert akkor fogsz túlélni. Én ezt a szélsőséges, támadó reakciót látom valahogy átörökíteni, hogy az ösztönös konfliktuskezelésünk az katasztrofális. Tehát minden konfliktuskezelési tréning arról szól, hogy szállj ki abból a mindsetből, hogy aki beléd ütközött, az szándékosan és személyesen téged gonosz szándékkal akart bántani, ebből a mindsetből szállj ki, és feltételezd azt, hogy mi van, ha csak tévedett, mi van, ha csak nem vette észre, és beszélj úgy hozzá, mintha egy oldalon állnátok, mert az fog működni. Hogyha például a politikusok úgynevezett vitakultúráját érvényesítenéd a házasságban, akkor körülbelül 2 hét után elválnál. Ez teljesen nyilvánvaló. Csak az a baj, hogy ezt nagyban játszani nagyon veszélyes, mert amikor a társadalom két fele válik el egymástól, akkor nem a tányér fog repülni, hanem töltények. De hogy mindenki élezi a kést, az biztos. Egyik nagy, bonyolult, összetett társadalmi kérdés sem a megoldás felé tart. A konfliktus nem oldódik, hanem az izmozás. Én mind a két oldalon a szabadság csorbítását látom, mind a két szélsőségben. Ez a legperverzebb, furcsa, új szélső liberalizmus, amitől félnem kell, hogy mit mondok, amitől nem mondhatom, hogy boldog karácsonyt, mert majd valakinek fáj, de közben egyébként más, meg mindenki más, minden más ünnepet elsüthet, és az nekem meg nem fájhat. A másik oldalon meg az van, hogy hát de a mi kultúránk az meg X, és minden más az meg rossz, és ez ugyanúgy rossz. Én valahol középen látnám a megfejtést, inkább úgy vegyük le egymás köpenyét, mint a nap, és ne úgy, mint a szél.
Olvastam egy ilyen gondolatot, hogy érdemes ilyenkor támogatni még azokat is, akikkel nem értünk egyet. Tehát például, amikor te ateistaként támogatod azt, hogy az emberek mondhassanak boldog karácsonyt, és ez azért is kifizetődő, mert ha a szabadságjogok csorbulnak, akkor csak idő kérdése, hogy a mi csoportunk is sorra kerüljön, érted? Tehát tudod, ez a nem értek egyet azzal, amit mondasz, de az életemet is adnám azért, hogy mondhassd. Ezt szerintem érdemes megfontolni.
Köszönjük, hogy itt voltatok ma is velünk. Töltsétek kellemesen akármelyik ünnepet is ünneplitek. Boldog karácsonyt a többségnek. Hallgassatok minket legközelebb is Spotify, Apple Podcasts, YouTube, podpad.hu, podcast.hu és Deezer. Írjatok kommentet, ha YouTube-on nézitek a videó alá, vagy a létkérdések@podcast.gmail.com-ra. Köszönjük, hogy vagytok, és legyetek velünk jövőre is. Sziasztok!
Sziasztok!